Nyugtával dicsért a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Boár Györggyel.
Sziasztok!
És Radnai Károllyal.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok, Karesz, üdvözlünk újra a fedélzeten.
Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a kedves szavakat. Jól megzavartál mindjárt az elején, mert engem konferáltál, általában mindig fel először, azt majdnem Boár Györggyel, és majdnem bemondtam, hogy sziasztok. De aztán utolsó pillanatban reagáltam.
Kell egy kis változatosság.
Megzavartál minket, Dani, teljesen szétesett a műsorterv. Már most az elején.
Műsorterv az nem esett szét, az egybe van, és bele is vágunk. Csak még annyit akartam kérdezni, hogy milyen volt a hoki VB?
Hú, az nagyon jó volt. Köszönöm szépen a kérdést. Milyen volt Amerika?
Köszönöm, az is nagyon érdekes volt. Fárasztó, de nagyon érdekes.
Mindenkinek javaslom, hogy menjen el egyszer egy B-csoportos világbajnokságra. Szerintem jobb, mint az A-csoportos, mert az A-csoportoson ott kevesebb a sikerélmény, ott nagyon jó csapatokkal játszunk, és nagyon kikapunk, és aztán ritkán van izgalmas meccs, itt meg itt az összes mérkőzés izgalmas, illetve, hogy itt mindig a magyar szurkolók vannak a legtöbben, és nagyon jó magyarnak lenni egy ilyen helyen.
Igen, igen, és ráadásul most nagy siker is érte a csapatot, úgyhogy innen is gratulálunk nekik a feljutáshoz, és sok sikert kívánunk a következő évi a csoportos világbajnokságra. Belevágva a mi témánkba, meg is kezdjük a műsort. A NAV meghosszabbítja központi ügyfélszolgálatainak nyitvatartását május 21-ig, ugye eszjé a lázban égünk ezen a héten. A legtöbb embert érintő, vagy a legtöbb adóalanyt érintő adó nem, úgyhogy ezáltal a legközismertebb határidő ez a május 20-a. Több érdekesség is kapcsolódik hozzá, idén ugye ez nem 20-a, hanem 21, mert 20-a az hétvégére esik, és már megszokott, már mondjuk úgy megszokott, hogy a NAV ilyenkor mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy akár meghosszabbított nyitvatartással is ellássa az ügyfélszolgálati feladatokat.
Akkor rendhagyom mondani, szerintetek szükség van még fizikai ügyfélszolgálatra ahhoz, hogy az SZIA bevallásuk bemenjenek? Mert hogy tényleg meg kell hosszabbítani az ügyfélszolgálati nyitvatartást emiatt?
De én nem értem a felvetést, tehát hogyha az lett volna, hogy 22-ére meghosszabbítják, akkor azt mondom, hogy az egy extra, de 21-e a határidő, tehát hogy miért gondolták volna, hogy 20-áig, tehát hogy 21-én nem kell, tehát hogy ha 20-a lett volna a határidő és munkanap, akkor is bejelentik, hogy meghosszabbítják a ügyfélszolgálati...
Szerintem minden esetben bejelentik, hogy meghosszabbítják.
Ezt minden évben megcsinálják.
Azt értem, hogy lehet, hogy 22-én is meg kéne, mert sokan akkor fognak fölébredni kedden, hogy nem ment be az SZIA a bevallásom, amikor elolvassák a nem tudom melyik portálon, hogy lejárt a határidő.
Na jó, de hát azzal ösztönözné a NAV azt, hogy nem, majd megvárom 22-én, hogy bead, de az szerintem oké. De hogy tényleg papír alapon adják be az emberek?
Vannak sokan, persze.
Tényleg?
Persze, hogy ne. Azért most is sokan vannak, akik nem használják a...
Burokban élek.
Nem használják az internetet, vagy... Nem
töltötték le az appot, ugye?
Nem töltötték le az appot úgy, mint te.
Igen.
Tényleg, Gyuri...
Mindig lépni.
Sőt, neked még ennél jobb hírod is van, mert te már jogkövető adózóként...
Én már hétvégén beadtam.
Beadtad az adóbevallásodat, és te már nagyon jó vagy. Ami itt nagyon fontos, szerintem is mindig ezt szoktuk mondani, hogy az 1+1%-ról való rendelkezésnek is ugyanez a határideje, tehát május 21-e. Úgyhogy, ha valaki ezzel szeretne élni, akkor azt is itt a bevallás keretein belül tudja megtenni. Persze egyre többen az anyán keresztül teszik ezt, és a bevallás tervezetüknek az elfogadásával, vagy a kiegészítésével teszik meg, de szerintem van még létjogosultsága. Amúgy szívesen megnéznék felméréseket.
Igen,
tudjátok-e?
Én ezt akartam pont mondani.
Nem nyilvánosak, de szerintem, ha a NAV-tól megkérdezett, biztos, hogy szívesen elmondják, akár a kis Péter András szóvivő.
Most a szerkesztőnkre nézünk, hogy akár föl is hívhatná.
Igen, hogy ők folyamatosan mérik. Én azt tudom, amíg ott dolgoztam, az teljesítményértékelésben az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaknál egy kiemelt mutató volt, hogy átlagosan hány másodperc vagy perc alatt tudnak egy ügyfelet kiszolgálni, és ebből fakadóan azt is mérik, hogy átlagosan az év mely szakában a legmagasabb az ügyfélszolgálatra bejövő és sorszámot húzó embereknek a száma. Tehát ez egy abszolút elérhető statisztika. Én fogadni mernék rá, hogy május 21-e lesz idén a legnépszerűbb időpont, amikor a legtöbb ügyfélszolgálati sorszámot osztják ki. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. De mondom, ez ha nem is nyilvános statisztika, ha nem is teszik közé a NAV, de biztos, hogy egyébként, ha megkérdezett tőlük, akkor, mert hogy nincs benne semmi titok.
De hogy van még, hogy a NAV postázza a...
Van, de azt külön kérni kell. Tehát azt,
ezért rakom össze nehezen ezt a történetet, tehát hogy ez beadáshoz kell, hogy nyitva legyen az ügyfélszolgáltat, hogy én elkészítem, vagy segítenek ott nekem kitölteni, mert gyanítom ez valahogy így néz ki, hogy nem tudom megválaszolni, bemegyek a papírjaimmal, kitöltjük, és akkor be is adom. Nem?
Hát persze, de hogy ez szerintem attól függ, hogy kinek mennyire, tehát ez több tényező függvénye is, hogy te miért mész be az ügyfélszolgálatra. Lehet, hogy azért, mert nem olyan egyszerű a bevallási profilod, és van valami olyan jövedelmed, amiről nem tudod eldönteni, hogy most ide tartozik-e, vagy mennyiben tartozik ide.
De ez nem úgy volt, hogy ha van ügyfélkapud, akkor van ESZIA. Hát, hogyha nincsen ügyfélkapud, most már elég kevés ilyen ember van, de hogyha nincsen ügyfélkapud, akkor ezt az ANK-s forma nyomtatványt ki tudod tölteni, amiben akkor le tudod ellenőrizni, hogy van-e benne hiva, numerikus, és aki így adta be. És akkor régen az volt, hogy aki egyszer beadta ezzel az ANK-val, annak többet nem küldtek ki papír alapon. De nem úgy van a rendszer, hogy aki papír alapon adja be, és nem ANK-n, annak automatikusan küldi ki papír alapon továbbra is.
Én úgy tudom, hogy ahhoz, hogyha te postán kéred a bevallás tervezetedet, mert ugye most már készít be, tehát arról tudok nyilatkozni, hogy bevallás tervezetet ugye készít a NAV elvileg mindenkinek. Szóval. Hogyha te kéred, akkor azt kipostázza neked. És akkor utána, hogyha te azt ki van postázva és megfelelőnek látod, akkor akár azt vissza tudod küldeni, benyújtani, vagy bemész az ügyfélszolgálatra személyesen beadni, vagy hogyha valami kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor bemész az ügyfélszolgálatra, és akkor segítenek kitölteni.
Hát akkor azt tudom elképzelni, hogy nagyon sok ember nem kérte, nem akar formanyomtatványt kitölteni, és bemegy, mert hogy a NAV egyébként meg előkészítette a bevallást, és akkor az ügyfélszolgálaton meg megnyomják a gombot, hogy akkor kedves XY, akkor ez lenne a bevallása, jó lesz-e, így beadhatjuk-e, kinyomtassam, igen.
Nagyjából igen. Illetve még egy fontos dolog, egy nagy előnye a tervezetnek ahhoz képest, hogyha egyébként magunk akarjuk elkészíteni az ESZIA bevallást, az ugye a nyugdíjbiztosításhoz, meg a megtakarításhoz kapcsolódik, hogy az adójóváírást, azt a tervezetekbe feltünteti a NAV. Nyilván ellenőrizni kell a meglévő igazolások alapján, hogy jó-e az összeg, meg kérni kell az átutalást, de maga a tervezetben ez legalább szerepel. Most, hogyha ezt magadnak töltöd ki, akkor neked kell, és hogyha elfelejted, akkor az kimarad. Ilyen szempontból szerintem a tervezetnek nagy előnye van, és lehet, hogy ezt mondjuk kevesebben tudják azok közül, akik nem tervezettel
ezt megerősíthetem. Tehát ez a saját példám is, hogy én ezzel nem akartam vesződni, hogy hol van már az az igazolás, én ott az. De hát, hogy a NAV felajánlotta, ó, de jó.
Akkor hajrá.
Akkor jó.
Igen. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy előnye neki, meg az is, hogy az 1+1%-hoz, hogyha elektronikusan nézed át a bevallás tervezetet, akkor az összes opciót felajánlja a NAV, és lehet benne keresni adószám alapján, tehát egy jó adatbázis, hogyha egyébként még nem tudod pontosan. Ugye ez is szerintem általában az emberek többsége tudja, hogy hova akarja az 1%-át adni, azért nyilatkozik róla. De mégis lehetnek olyanok, akik még mondjuk azt mondják, hogy igen, én állatmenhelynek szeretném adni, de még nem döntöttem el, hogy melyiknek, és akkor így könnyebb átnézni a listát.
Majd ezt az augusztusi műsorunkban feldolgozzuk, hogy
igen, kinek is adtuk. A statisztikát.
Igen.
Egyébként az ESZIA honlap, nem tudom, hogy ti bogaráztátok-e, vagy néztetek, szerintem egy tök jó egyébként, és nekem az az érzésem, hogy azzal a koncepcióval készült, hogy igazából ez legyen a felület, amin van reporting, mert én azt akartam, hogy kinyomtassam, tehát hogy lementsem PDF-ben a tervezetet, amit csinált a NAV.
Az nagyon csúnya lesz akkor.
És baromi nehéz megtalálni, hogy hol tudod lebe PDF-elni, mert hogy meg kell nyitnod, hogy módosítod, hogy szerkeszted, és utána ott tudod kinyomtatni, ami PDF-esítést jelent, szóval tök nehezen lehet kinyomtatni, szóval az egész rendszer olyan, mint úgy lenne kitalálva, hogy ezt a platformot használd, és ne akar itt nyomtatgatni, meg PDF-elni.
Mindenkinek az az egyszerűbb, ha ezt a platformot használod, mert egyébként a Konavnál is ott van rögtön. Igen. Tehát, hogy nincs az, hogy mint régen, amikor emlékszem, anyukám még kockáspapíron írkálta, és akkor ment be az ügyfélszolgálatra, és utána az ügyfélszolgálatossal egyeztetve írkálta át a formanyomtatványon. Tehát lehet, hogy még most is vannak ilyen emberek.
Én is adtam be még papíron.
Tehát, hogy annál lényegesen egyszerűbb ez a kialakított form a NAV-nak is.
De ez szerintem számtalanszor átbeszéltük, hogy ez az egyik legjobb, leglátványosabb vívmány, mindaddig, amíg nem kell belejavítanod. Mert onnantól már nem olyan jó.
Onnantól előlépnek a szokásos nehézségek, hogy a NAV hiba üzenete csak a NAV számára értelmezhető, és hasonló történetek. Na de hát mindenkinek sok sikert kívánunk az SZIA a bevallás előkészítéséhez, és ne felejtsétek el, kedves hallgatók, tényleg még egyszer mondjuk, hogy jövő hét hétfő a határidő. Ha ki azután nyújtja be az SZIA bevallását, az egy elkésett bevallás lesz. Na de, ha már problémákról...
Úgy van, hogyha nem nyújtja be, akkor hatályosul a tervezet?
A tervezet hatályosul, csak ugye akkor nem ellenőrizte le.
Ja, jó.
Akkor az úgy lehet egy hibás bevallás, vagy legalábbis nem tudja, hogy...
De olyan nincs, hogy nem nyújtotta be.
Olyan nincs, ha készült neki tervezet.
Ha készült neki tervezet.
Ha van olyan jövedelme, amiről a NAV-nak is tudomása volt. Majd erről ma még lesz szó a későbbiekben, erről a témáról, de előtte egy más problémával foglalkozunk. Más problémával más országban. Romániában ugyanis a munkát terhelő adók csökkentéséért tüntettek a szakszervezetek. Igazságosabb társadalombiztosítási rendszert követelt Bukarestben az országos szakszervezeti tömb. Az ő elmondásuk szerint Romániában a munkaerőt 42,8%-os adó terheli, és ez 4% ponttal haladja meg az Európai Uniós átlagot. Ehhez képest az állam mégsem biztosít minőségi, szociális és közegészségügyi szolgáltatásokat. El tudtok képzelni egy ilyen tüntetést Magyarországon?
Nem, és majd lesz egy olyan hír, hogy nálunk egyébként mennyi az átlagos adóterhelés, és aztán majd nagyon meglepő lesz, hogy nálunk is ennyi.
Igen.
A szakszervezetek nyilván azért vannak, azért frusztráltak, mert hogy valószínűleg Romániában a fekete gazdaság, ugye az áfarésnél beszéltünk erről, sokkal magasabb az áfarés Romániában, mint Magyarországon, tehát gyaníthatóan a fekete gazdaságot magasabb százalékkal van jelen, mint Magyarországon, ami azt jelenti, hogy van egy tök nagy torzulás, hogy aki a fekete gazdaságban kapja a fizetését, ő nem adózik, illetve aki meg a fehérben kapja, az meg adózik, és hát a szakszervezetek azok még nyilván a fehér gazdaságban vannak jelen, hiszen a kollektív szerződés alapján ott minden átmegy a rendszeren, tehát ami a szakszervezeten keresztül megy, azt az állam is látja, és hogy az a frusztrációnak valószínűleg a forrása, hogy úgy érzik, hogy ők a fejős tehenek, tehát hogy már nem ők, hanem a munkavállalók, tehát hogy meg azok a piaci szereplők, ahol megfizették. Csak hát azt meg mégsem lehet mondani egy szakszervezet oldalán, hogy ne tessék adóztatni az én munkáltatómat, mert azzal nincsen bajuk, hogy tessék adóztatni az én munkáltatómat, hanem igazából a munkát terhelő adókat vigyék le, de hogy valószínűleg ez van a háttérben, tehát hogy ezért azt érzik, hogy van egy társadalmi igazságtalanság, hogy az adófizetők egy része kimarad. Ami például azért szoktuk dicsérni egyébként a magyar adórendszert, a sok hátrányával együtt, hogy nagyon széles a bázis, és nagyon sokan fizetnek adót, és ezért a közterviselésből szinte mindenki kiveszi a részét. Akkor ezek a fajta társadalmi igazságtalanságok ilyen szempontból kevésbé vannak jelen. Egyébként meg Románia egy olyan ország, ahol valószínűleg jobban kiállnak a véleményükért a társadalmi szereplők, mint Magyarország.
Nagyon érdekes kérdést vetettél fel, mert szerintem nálunk az EPR kapcsán voltak hasonló hangok, hogy a magas fokú látencia miatt ilyen magasak a díjak, mert hogy Európai Uniós szinten is nagyon magasak az EPR díjak, és azt mondták a szereplők, hogy szerintük ez azért van, mert hogy nagy fokú látenciával számolt a jogalkotó, amikor ezeket a díjakat megalkotta. Ti ennek látjátok realitását, hogy egy jogalkotó, amikor adót tervez, akkor eleve azzal számol, hogy ennek hány százalékát nem fogja tudni behajtani, vagy hogy hányan lesznek, akik ezt nem fogják megfizetni. Nem azzal számol, hogy mi van akkor, ha ő ezt 100%-ban tudja érvényesíteni?
Nem, szerintem
az naivitás lenne úgy számolni, hogy szerintem a muszáj, főleg egy új adó bevezetésénél muszáj a behajthatósággal kalkulálni.
Tehát, hogy mondjuk ez azt jelenti, hogy csak például az EPR-rel úgy alakul, hogy a vártnál jobban, és alacsonyabb fokú a látencia, mint amire előre számítottak, akkor csökkentik majd a díjakat, belátva azt, hogy tévedtek, amikor kalkuláltak, mert én ilyet még nem láttam.
De én látok ebben összefüggést, de térjünk vissza Romániára, csak hogy ott, szerintem az, közelfoghatóbb a statisztika a román adatok mögött, vagy mellett, és a munkát terhelő adók között, mint az EPR-nél. Szerintem lehet, hogy én vagyok a laikus, és én ezt jobban megértem. Tudod, ugye Romániában 19 millió lakos van, ebből 7,7 millió ember dolgozik, és ezek közül 5,6 millió fizet TB-t. Most nem tudom Magyarországon a pontos statisztikákat, de Magyarországon 4,7 millió ember foglalkoztatott 2023-as adat. Ha összehasonlítjuk, ugye Magyarországon majdnem 50%-os ez a szám, Romániában meg hát nem is tudom mennyit ér el, 30%-ot.
Jó, de ez azért csalóka, mert a 19 millió lakosból 7 millió az nem Romániában él.
Hát igen, igen, ez és ebben van valami.
Valószínűleg egy elég komoly transfereket.
De ha 7 nem is, de mondjuk 5 lehet, de akkor is, tehát a százalék érződik szerintem, hogy alacsonyabb a szint, és akkor én szerintem emiatt a kiadáshoz varod a százalékos adómértéket.
Oké, csak ebből indulunk ki, és plusz, azt mondjuk, ja, bocsánat.
Plusz annyi még, szerintem ami még érdekes, hogy miből akarod finanszírozni azt az adott kiadást, amit mondjuk a szociális ellátás jelent, mert hogyha pántlikázod, és azt mondod, hogy kizárólag ebből finanszírozom, akkor kénytelen vagy emelni, de ha elfogadod azt, hogy az áfából is át kell csoportosítanom, akkor nem muszáj olyan magas mondjuk TB járulékot használnod.
Egyrésztről, másrésztről meg én azt gondolom, hogy ha ez így van, és ez a tervezés része, és ezért mondjuk magasabb adómértéket határozok meg, akkor szerintem az egy jogos követelés attól, akivel ezt megfizettetik, hogy ebben változás legyen. Hogy arra törekedjen az állam, hogy magasabb arányban tudjon behajtani, és ezáltal az én terheim is csökkenjenek.
Abszolút.
De ennek egyébként volt, tehát hogy most az EPR szerintem szempontból nem szerencsés összehasonlítás, mert hogy most fél éve van EPR, tehát nem tudjuk, hogy 3 év múlva mi lesz, de mondjuk például a SZOCHO az egy tök jó példa arra, hogy Magyarországon a TB járulék, munkáltatói TB járulék az volt, amikor én elkezdtem a dolgozni, 44% volt. És onnan mentünk le 13%-ra, de nagyon sokáig 27%-on volt, majdnem 10 éven keresztül 27% volt, és aztán onnan kezdte évről évre lejjebb vinni a kormány, és mindig megvolt a mondás, hogy akkor csináljuk meg a következő csökkentést, hogyha egyébként túl teljesülnek a bevételek, tehát látjuk azt, hogy erre van költségvetési keret. És ugye az a érdekes tapasztalat, hogy nem lett sokkal kevesebb a TB bevétel. Tehát valamivel kevesebb lett, de nem lett annyival kevesebb, tehát felére levitték a járulékkulcsot, és ehhez képest egyrészt emelkedtek a bérek, nyilván annak, hogy akkor a százalék ugyanaz marad, de hogy az abszolút volumen az megnövekszik, viszont biztos, hogy fehéredett a gazdaság, és többen léptek be a munkaerőpiacra, azok, akik mondjuk korábban ilyen kényszervállalkozók voltak, megjelentek munkavállalóként, és a járulékbevételek nem csökkentek. Szóval, hogy itt azért szerintem van egy jó, tök jó magyar példa, ami oda tehető, hogy ha van egy szisztematikus adócsökkentés, akkor ez hosszú távon egyértelműen adóbevétel növekedést is tud hozni.
Ez biztos, hogy így van, csak mondom, engem az zavar ebbe az egészben, részemről záró gondolat a hírhez, hogy egy jogkövető adózó mit tud ilyenkor tenni azon kívül, hogy kimegy az utcára és tüntet, szurkol, hogy jobban tudja behajtani az állam az adót, mert akkor lehet, hogy neki csökkennek a terhei. De hogy ezen kívül semmit nem tud tenni. Tehát, hogy egy kicsit kiszolgáltatott helyzetnek érzem ilyen szempontból, mert most ő nem mehet oda, és mondhatja azt, neki nincsen kényszerítő erő a kezében, hogy azt mondja, hogy akkor már pedig te is fizessél adót, és ne feketén dolgozzál.
De hát azért egy kormánynak vannak eszközei arra, hogy fehérítse a gazdaságot.
Vannak, és ez Magyarországon sikeresen meg is igen, történt.
Tehát, hogy én a szakszervezeteknek Romániában értem a frusztrációját, hogy tök egyszerű a bejelentett munkavállalók közterheit emelni, mert akkor az tényleg majdnem olyan, mint az Excel táblában, hogy akkor felszózom 1,1-re, és akkor ennyivel több a bevételem. Csak azoknak az emberek egyrészt ők ezt igazságtalanságként érik meg, hogy a többieknek nem emelik az adóját, kettő pedig hosszú távon ez egy tök kontraproduktív történet lesz, mert hogy megint elindul a fekete gazdaságban való átvándorlás, tehát hogy ez egy tök rossz dolog, hogyha csak ennyi történik, hogy akkor emeljünk adókat.
Ja, lehet, hogy úgy lenne teljes ez a követelés, mert lehet, hogy kicsit messzire nyúlok az, hogy tanácsokat adok a román szakszervezeteknek, de hogy a kormány működéséhez is kellene javaslatot tenni, tehát hogy hogyan növelje az ellenőrzéseknek a hatékonyságát, meg a foglalkoztatási szintet
fejlítésen keresztül. Lehet, bár mondjuk könnyű azt mondani, hogy ez nem az ő feladata, Tehát soha nem volt ilyen feladata, neki nincsen ilyen kényszerítő erő a kezébe, nem neki kell ezt megtervezni, ő azokat képviseli, akik ennek az elszenvedői.
Ja persze, csak hogyha, de hogy, tehát, hogy ha a szakszervezet azt követeli, hogy csökkentsük az adókat, akkor a kormánytól, illetve a jogalkotótól kér valamit, és emellett szerintem azt is lehetne kérni, hogy akkor legyen kedves rendesen ellenőrizni, mert most éppen az van, hogy amiatt, hogy mi nem akarunk bújócskázni, ezért mi szívunk.
Na, majd lesz is ehhez kapcsolódóan a hír, ami Magyarországon hasonló témát jár körbe, ott mindenképpen visszatérünk erre, de ha már adóemelésekről van szó, ehhez kapcsolódik a következő hírünk. 100%-os büntetővámot vezetne be a kínai elektromos autókra az USA. Hát ugye ma már szóba került Amerika, én nemrég érkeztem meg onnan. Valóban rengeteg elektromos autó van, és sok kínai is, szóval ilyen szempontból ezt meg tudom erősíteni ezt a hírt, de hát azért ez egy elég brutális 25%-ról emelte. Már eddig is volt büntetővám, de most 25%-ról 100%-ra emelte az elektromos autókra ezt az USA.
Én szerintem ez Európának egy jó hír, tehát hogy abban az értelemben, hogy Európát ugyanúgy nagyon rosszul érintheti a kínai autóknak a térnyerése, viszont senki nem tudja, hogy egy ilyen büntetővám kivetése az milyen ellenreakciókat vet ki, úgyhogy most az európai autógyártók egy picit hátradőlhetnek, és megnézhetik, hogy mi fog történni, hogy ez most jól, vagy rosszul sül el, tehát, hogy ezzel az Amerika végeredményben jól, vagy rosszul jár. Azért az a különbséggel, hogy szerintem az európai autóexport Kínába, az sokkal jelentősebb, mint az amerikai autóexport Kínába. Tudom, hogy van a Tesla, de hát a Tesla önmagában azért nem egy, az a 400 000 autó, amit évente kiad magából, az egy csepp a tengerben.
Most a Tesla rajongók szerintem felháborodtak. Szerintem már többet gyártanak.
Nem, szerintem ez, én erre a nagyságrendre emlékszem, az a évi 400 000, nem nagyon tudnak többet, és hogy az a tapasztalat Amerikában, hogy a Tesla piaca zsugorodik.
1,85 millió autót gyártottak.
Akkor lehet, hogy csak negyedéves adatot rá emlékeztem.
Ez egy zseniális reakció.
Na jó.
1,4
volt.
Igen,
1,8. És mekkora az autóiparnak az éves piaca?
Hát, ja, az éves piaca nem tudom, de hogy mit tudom én, a Toyota meg a Volkswagen az ilyen 8-10 milliót gyárt szerintem.
De nem elektromos autóból.
Nem elektromos, hanem összesen.
Nem elektromos autóból, meg ugye azért ez egyéb problémákat is felvet, ugye itt az akkumulátoriparról van szó, ami az egyik országnak hátrány, az a másiknak lehetőség. Ugye Magyarország az például abszolút érdekelt abban, hogy az akkumulátorgyártás az a kínai akkumulátorgyártás az működjön, és ezáltal a kínai gépjármű export is úgymond működjön. Érdekes kérdés, ugye talán elmúlt adásban beszélgettünk arról, hogy az Európai Unió hasonló intézkedéseket tervez, ott ez még csak terv.
De ezért mondtam, hogy szerintem ez egy tök jó dolog, mert hogyha az USA most... Mint hogy nem tudom, hogy az USA-nak jó dolog.
Nem, hanem, hogy az Európának jó. Tehát, hogyha most azon gondolkodtam, hogyha most is az a bajunk Európában, hogy bejön az olcsóbb kínai termék, ami egyébként versenyképes sok szempontból, és akkor aztán leblokkolják az egyik nagy piacot, ahol már baromi drága exportálni, akkor nem kezdem el inkább exportálni Európába ugyanazt a terméket, még akár egy kis káttal is, csak hogy el tudjam adni. Nekem az volt az első gondolatom, hogy Amerika
nem,
esetleg...
De ezek nem a kert végében meglévő autók, amiket való el kell szórni, tehát hogy...
Hát azt nem tudom, mert pont most olvastam cikket, hogy a Teslának halomban állnak az eladott autói különféle elhagyott repülőtereken, meg parkolókban, mert hogy gyártják, de nem tudják eladni olyan gyorsan. Nem tudom, én nekem az volt az első gondolatom, hogy ezzel Amerika lépéskényszerbe hozza Európát, mert hogyha ők 100%-os büntetővámot vetnek ki, akkor majd az export az ide irányul Európába, és akkor az európai autógyártók miatt kénytelen Európa is megemelni.
Hát igen, de hogy az egy sokkal nehezebb dolog, mert ugye az Európának meg az egyik legnagyobb export felvevő piaca az Kína, tehát szerintem Amerika után Kína a második legjelentősebb, tehát hogy a Mercedes, BMW, Volkswagen, nekik hát életfontosságú az, hogy mennyi értékesítésük van Kínában. Most Európa bevezet valamit, akkor ott nagyon gyorsan visszanyal a fagyi. Nekem még az jutott eszembe, hogy ez a 100% büntetővám, ez pontosan miről szól, mert hogyha mondjuk a BYD az Európában készül, Szegeden, hogy az például minek fog minősülni, mert hogy azért az nyilván a logisztika miatt azt elsősorban Európában akarják eladni, de hogy mondjuk az már egy Európai Uniós termék. Ugyanez a, igaz az akkumulátorokra, hogy a Magyarországon gyártott akkumulátorok, azok milyen megítélés alá fognak kerülni az Egyesült Államokban, mert hogy hát hogyha ott hagyják a WTO-t, akkor mondjuk tök mindegy, mert akkor olyan szabályokat alkotnak, amilyet akarnak, de egyelőre ez egy EU-s termék lenne.
Uh-huh. Ja, hát én nem tudom, szerintem én azt érzem ebben, hogy az EU is majd emiatt reagálni kényszerül.
Hát biztos, mert az azonnal ellentétes lesz az USA érdekeivel, hogyha ebből az történik, hogy Európában piacot, munkahelyeket teremt, vagy tud teremteni azáltal, hogy egyszerűen ide költözik a gyártás, és akkor innen fog menni. Ugyanaz a kínai elektromos autó az USA-ba, ami eddig Kínából ment, most meg majd az EU-ból fog. Szóval...
Egyébként 76 millió autót gyártanak évente, vagy legalábbis 23-ban ennyit gyártottak.
Akkor ahhoz képest az 1,8 egyetemé rossz szám már. Akkor visszaszívtam.
Nem. De megkeresem azt a cikket, hogy hol állnak az autóik.
Hát tényleg erre 400-es nagyságrendre emlékeztem, és aztán el most összeállt mennem, hogy igen, mert hogy az volt a hír, hogy visszaesett a negyedéves forgalom.
Igen.
És akkor abban volt a 400 ezer.
A Q4-es investor callon ez hangzott. Yes.
Nincsen Tesla részvényem, úgyhogy nem azért olvastam.
Ha már szakszervezetekről volt szó, ugye Romániával kapcsolatban, akkor ezen a vonalon folytatjuk, most már hazatérve. A túladóztatás miatt vannak veszélyben az üzemanyag kiskereskedő családi vállalkozások. Ezt a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület jelentette ki. Ugye most már hetek óta zajlik a kommunikációs háború a kormányzat és az üzemanyag szektor között, és úgy tűnik, hogy az üzemanyag szektoron belül is más az egyes szereplők érdeke. Ugye a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület az egyértelműen a kormányzati intézkedések és törekvések ellen van mondván, hogy már nincs olyan ár, és amit tovább lehetne csökkenteni, és az igazi problémát a túladóztatás okozza.
És szerintem nagyon sok mindenben igaz. Azok van, azért egy dolgot azt, én valami nagyon más emlékezem. Úgy van ennek a hírnek a felütése, hogy a szervezet megemlítette az üzemanyag literárának mindegy 50%-a adó, ami óriási terhet ró a magyar gazdaság és a magyar lakosság egészére. És nekem ugye mindig az volt az emlékem, hogy a benzin az egyik termék, aminek a túlnyomó része az adó. És hogy a termelői ár az majdnem, hogy irreleváns volt abban. És akkor utána visszamentem, elkezdtem nézni ilyen statisztikákat, és találtam ilyen jó KSH statisztikákat, hogy hogyan változott az adó tartalma. És az a helyzet, hogy ez az 50% ez egy ilyen 30 éves idő soron az egyik legjobb. Tehát ez volt 70% is, meg 75%, és ugye az változott, hogy ugye az áfa az 27%, tehát az mondjuk nagyon sok, de ezelőtt meg 25 volt, tehát az a 2% különbség, az nem akkora különbség. Volt rajta egy tök nagy tételes jövedéki adó, és amitől a dolog az egy kicsit elment más irányba, az, hogy már nem akkora az adótartalma, az, hogy a termelője a világpiaci ára az üzemanyagnak nagyon megnőtt. És volt egy tök jó statisztika, hogy 2008-ban, vagy 2007-ben, két végén még valami 65% volt az adótartalom, és ez 2009-re bőven 40% alá ment, azért, mert megnőtt
az ár.
Akkor volt ez, amikor 200 forintról 400 forintra fölment a benzinár, és hirtelen eltűntek az autók az utcákról.
És hogy, kenyér.
És hogy ez egy nem egy jó felütés, vagy hát hogy mondjam, ez egy olyan fals dolog, hogy úgy van ez az egész felkonferálva, mint hogyha ha sose lett volna ilyen drága az üzemanyag adótartalma, ahol ott ez nem így van. Az üzemanyag nem ettől drága, hanem a világpiaci ártól drága. De most nyilván nem akarom meg, mert hogy a kiskereskedelmi adó az viszont meg tényleg a kis benzinkutakat érinti, mert hogy őket hol érdekli az, hogy mennyi áfa van rajta, meg mennyi jövedéki adó. Őket a kiskereskedelmi ár és után kiskeradó zavarja, hogy itt ugye volt egy kompetitív előnyük, hogy kevesebb kiskeradót fizettek, mint a MOL, most meg lett egy kompetitív hátrányuk, vagy minimum egy szintre jött be a dolog, hogy akkor most ugyanannyit kell fizetniük. És hát nyilván a kisker, az, mint a kis benzinkút, hatékonyságban nem tud olyan jó lenni, mint egy nagy lánc. és hogy ez a fájdalmuk, hogy náluk az ár és az elmegy csomó minden másra.
Meg az szerintem, hogy tényleg az, hogy majd, hogy nem monopol a piac abból a szempontból, hogy a kis kút az nem tudja. Ha a nagy szereplő csökkenti az árat, akkor ő nem tud egy magasabb árat megszabni. Akkor neki lejjebb kell mennie.
Na és akkor ugyanezekben a KSH statisztikákban egyébként tök szépen azt is lehet nézni, hogy hogyan alakul az üzemanyag ára, és mennyi az adótartalom, és milyen komponensei vannak. Nekem ez egy tök nagy meglepődés volt, hogy a nagykeren sokkal nagyobb a marzs, mint a kiskerem. Tehát ugye ez például a MOL-nak, tehát hogyha akarja, akkor veszteségessé teszi a kiskerláncát, ő akkor is nyereséges marad.
Mert ő a beszállító.
Mert ő a beszállító, mindenkinek ő adja el. Neki csak az a fontos, hogy a nagykerem meg legyen a marzsa, miközben egyébként mindenki más meg akkor veszteséges lesz.
Így van, amellett, hogy félreértések elkerülése véget, a MOL egy nagyon látszatra jól működő cég, és az állami cégek közül talán az egyik leghatékonyabb, de amellett az abszolút látszik, hogy a kiskutak nagyon kiszolgáltatott helyzetben.
Igen, csak tehát pont az üzemanyagnál, hogy üzemanyag finomítót építeni, fenntartani, tehát ez majdnem, mint a paksi atomerőmű, hát nyilván nem annyira drága, de hogy egy borzasztóan drága dolog, tehát nem hiába van az, hogy azért ebből nincsen minden városban egy. Tehát az, ami Magyarországon a MOL, az mondjuk Ausztriában az ÖMV, és ezért van az, hogy Ausztriában meg pont azért nem tudott a MOL sosem versenyképes lenni, mert a fordítottja volt a helyzet, hogy logisztikailag ott ahhoz már 100 halombatta távol volt. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon szép ilyen sugarú kör, nem tudom hány, ahol mit tudom én, Dél-Lengyelország, Szlovákia, Románia nyugati határa, Magyarország, meg Horvátország, és ugye Horvátországban is van finomító, hogy mi az, amit logisztikailag a MOL el tud látni, és ott tud ő igazából versenyképes lenni.
Az adókomponensről azért esik talán kevesebb szó a mai adásban, egyrészt már a legutóbbi alkalommal is tárgyaltuk ennek a lehetőségeit, hogy mennyiben reális ezt követelni. Másrészt meg a kiskeradóról egyrészt ma is szó esett, az egy jó kérdés, hogy extra profit adónak minősítjük-e azt, hogy a kiskereskedők a szerintük nem létező árésükön nyilván nem realizálnak extra profitot? Hát ez egy másik kérdés.
Szerintem a cégben érdekes a kommunikációs stílus, amit a felek használnak. Ugye itt az FBS az, aki megszólítja az NGM-et, majd az NGM válaszol, felszólítva az FBS-t, hogy ha fejezzék be a vádaskodást, családokra való tekintettel.
Igen,
tehát,
ez
hogy ez egy azért érdekes szerintem ez az egész történet, mert hogy igazából ugye arra a felvetésre, hogy a kiskeradó az mennyire fáj a kiskereskedőknek, kis benzinkutaknak, arra ugye annyit mond csak az NGM, hogy a kormány minden egyes szektorban extra profitadót vezetett be, ahol olyan extra jövedelmek és profitok keletkeztek, amelyeket az adott vállalkozások nem dolgoztak meg.
Abszolút csúsztatás, nem a problémáról beszélt.
Ez az egész vita egyébként minden oldalról nem a probléma. Igazából már nem a problémáról beszélünk, pontosabban az FBS ugye felsorolja, hogy a kiskeradó mennyire fáj nekik, de az NGM abszolút nem reagál erre a dologra. Igazából azért szerintem, mert baromi nehéz erre bármit mondani. Tehát, hogy mivel tudja megindokolni, hogy ez így alakult, ez a szabályozás.
Hát ez a többi extra profit adónak nevezett adó nagy részére is elmondható, hogy az, hogy ténylegesen keletkezett extra profit, azt nagyon nehéz bizonyítani, és nem is láttunk exakt számokat sehol, amik ezt különösebben alátámasztották volna. Itt pont miért látnánk?
Hát meg ennek semmi köze a profithoz, tehát hogy ez egy bevétel alapú adó, tehát hogy erről beszéltünk, hogy nem 27, hanem 30% az áfa. Azért ezt vezették be, mert a jövedéki adót azt tételesen lehet csak meghatározni, és azt nem tudják százalékosan a világpiaci árhoz igazítani. Persze évközben háromszor változtathatnak a jövedéki adó szabályokon, csak azt úgy nehéz, mert ugyanak olyan nagyon szigorú folyamata van, tehát hogyha ott állandóan, mint a potméter húzogatják az adómértéket, akkor azt a folyamat nehezen. A kiskeradó sokkal egyszerűbb.
Na, a magas áfa az, amivel egy szektornak továbbiakban sem kell küzdenie. A kormány ugyanis 2 évvel meghosszabbította a kedvezményes lakásáfát. 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat 150 négyzetméterig és a családi házakat 300 négyzetméterig csupán 5%-os áfa kulcs terheli. Ezt Varga Mihály jelentette be, meglepetés, a Facebookon.
Azt hittem, a két év a meglepetés. Ennek a témának most már bérlete van itt a podcastunkban, tehát hogy én örülök, hogy csak két évvel hosszabbítgatják, és mindig tudjuk, elmeséljük azt, hogy mennyire rossz az, hogy egyébként két évente, hogy ilyen ex-lex állapot alakul ki, és akkor ilyen turbulens folyamatok indulnak el, hogy mindjárt vége lesz a lakásáfának, holott egyébként most már szerintem az a expectation, hogy ez most már örökre velünk van, tehát amit mindig meg lehet hosszabbítani két évvel, most nem tudom, szerintem ez a legalább a harmadik hosszabbítás, de lehet, hogy a negyedik. Tehát, hogy nem lesz túlságosan hiteles, ha azt mondják, hogy na most már itt a vége. Meg egyébként pont erről beszéltünk, hogy nem az 5%-kal van a baj, hanem azzal, hogy ezt állandóan hosszabbítgatják, tehát ebből permanens kéne, mert hogy ennek egyébként csomó pozitív hozadéka van, és azért is hosszabbítják meg, mert hogy egyébként láthatóan segíti a gazdaságot, fehéríti, tisztítja a viszonyokat, tehát hogy alapvetően pozitív mindenkinek szerintem ezzel kapcsolatos tapasztalata.
De vajon miért nem lehet erre azt mondani, hogy ez marad? Tehát van ennek valami szabályozási
oka? Ez mint a cukorka, hogy ez olyan tök jó dolog, hogy megint segítettünk.
Hát egy jó politikai termék egyébként. Tehát hogyha csak erről az oldalról nézem, az, hogy két évente bejelenthetem, hogy 5% a lakásáfa, vagy az, hogy forever, azt egyszer jelenthetem be. Tehát, hogyha innen nézem, akkor...
Ja, de a 8. bejelentés után már...
De ez csak minket.
Szakmai podcastokat érdekli.
Minket zavar ezt. De minket sem, mert miért tudunk beszélni róla.
De kapcsolódó hír egyébként, ha már a gazdaság fehéredése, ma ugye többször is szóba került, azért ez még nem általános. Ugyanis kiszámolták, azt ne kérdezzétek, kedves hallgatók, hogy ez hogyan, mert ez nem derül ki a hírből, hogy a lakosság évente 200 milliárd forintot fizet ki számla nélkül elvégzett építőipari szakmunkákra, és ennek következtében a költségvetés 75 milliárd forint bevételtől esik el. A probléma okát az EVOSZ, vagyis az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke abban látja, hogy mindenki érzékeny az árakra, miközben hatósági ellenőrzés alig létezik, a szankcióknak meg nincsen visszatartó erejük. A becslések szerint az építőiparban körülbelül 40 ezer lehet a feketén foglalkoztatottak száma. 2023-ban ez az összes foglalkoztatott 23-25%-át tehette ki.
Nem vonom kétségbe a hírt, nagyon érdekel, hogy számolták ki a 200 milliárd forintot. Tehát, hogy
túl kerek.
De egyébként tehát lehet, hogy jól, mert most itt csak is számolgattam, hogy mondjuk Magyarországon van nagyságrendileg 2 millió háztartás, mondjuk 2 millió lakás, nem tudom mennyi van, lehet, hogy ennél több van. Akkor ez azt jelenti, hogy ez 100 ezer forint, ha jól számolok, 100 ezer forint per háztartás évente a zsebbe, ami nem egy
ördögtől való
nem egy elrugaszkodott szám. Szerintem mindenkinek van élménye azzal kapcsolatban, hogy áfásan, nem áfásan, fél áfásan jöhet-e, hozhatom. Meg hogy mi van akkor, hogyha számlát kérsz, tehát hogy milyen kellemetlen beszélgetések lesznek ebből, hogy te érzed kellemetlenül magadat, hogy szeretnéd a fehéren a dolgokat. Oda szeretnék visszakanyarodni ez az 5%-os új lakásépítéshez, hogy szerintem ez mutatja meg, tehát lehet, hogy csináltak már egy gazdaságossági számítás, hogy megéri vagy nem éri meg kiterjeszteni az 5%-os áfát más építési tevékenységekre, de hogy az nyilvánvaló, hogyha csak 5% az áfa, akkor sokkal kisebb a kísértés a számla nélküli dolgokra, mint hogyha 27%. Illetve hát ugye van egy ilyen saját magát finanszírozó probléma, hogyha készpénzben fizetsz a vállalkozónak, akkor a vállalkozó is abban lesz igazából érdekelt, hogy ő is készpénzben fizesse a melósokat, mert hogy most nem akar bemenni a bankba és befizetni 10-20 millió forintot, és utána mindenféle formanyomtatvány kitölteni, hogy ennek mi a forrása, meg otthon se szeretné a párna alatt tartani ezeket, tehát hogy ő is akkor abban optimalizál, hogyha ők amennyit KP-ban kap, azt ő KP-ban el is költse. És amit számlán kap, azt meg az legyen a fehér. Tehát, hogy mindaddig, amíg a vevői oldalon megvan a hajlandóság a készpénzben történő fizetésre, és ezt a részét nem oldjuk meg, addig nagyon nehezen lesz megoldható az, hogy a magánszemélyeket, akik egyébként részt vesznek az építkezésen, azokat hogyan fizetik ki.
Igen, ugye szerintem, amit érdekes itt figyelembe venni, hogy itt ugye nem csak áfáról van szó, hanem járulékokról, SZIA-ról, TAO-ról, HIPA-ról, stb. Szóval, hogy először rácsodálkoztam, hogy a 200 milliárdra 75 milliárdnyi kieső adóbevételt számoltak.
Ez magasnak tűnne, de?
Igen, de úgy jobban belegondolva végülis annyira nem magas. Inkább az az érdekesség, hogy nekem ez jutott még eszembe, hogy mi milyen nehézsége van az építőipari munkáknak, ami miatt nem tudsz versenyképes lenni, most lehet, hogy rosszul értelmezem a szituációt, de nem tudsz versenyképes lenni a lakossági megrendelések esetén, hogyha full transzparencivel dolgozol. Tehát, hogy
ez záratörő hatás. Tehát az, hogy érzékeny mindenki az árakra, azt szerintem abszolút így van, mert az építőipar még akkor is drága, hogyha zsebbe fizetsz. Az alapanyag árak
miatt. Ez egy ilyen kicsit önbecsapó mondás, tehát hogy ez nem tudok versenyképes lenni, de igazából az van, hogy én szeretnék versenyképesebb lenni a többieknél.
Akkor megfordíthatjuk, hogy lenne elég megrendelésed akkor, hogyha ha a teljes költség struktúrával mennél.
Figyelj, az egyik napra a másikra minden duplájára fel, akkor valószínűleg nem. De hogyha most megnézed idősorosan, hogy mennyibe került az építőanyag, meg a munkaerő 10 évvel ezelőtt, meg mennyi most, akkor nem hinnéd el, hogy manapság hajlandóak az emberek ennyit áldozni erre a dologra. Minden közgazdasági elemzésnek ellentmondott volna akkor, nem tudom mennyi, 3-4-szeresére fölmentek az árak. De mégis megvan a kereslet. Tehát, hogy, és akkor ebből az áfa, hát ez egy töredék.
Persze, én inkább azon gondolkodom, hogy csak most kitalálom azt, hogy nem tudom, kifestetem a lakást, nem túl nagy lakást mondjuk, akkor annak a költsége az nem tudom, x 100 000 forint most már. Ha mindenki befizetne mindent, akkor kijön az, hogy mondjuk 1 millió a nem tudom, 400 000 helyett, most mondtam valami blödséget.
Régen festettél lakást.
Igen, de hogy sokat elárul rólam. De hogy szóval, hogy, tehát, hogy jön ki akkor a matek? Tehát, hogy azért van ez így, mert hogy én megrendelőként nem tudok erre többet szánni, vagy azért van így, mert egyébként kifizetem ugyanazt az árat, mint hogyha ők befizetnék az adót, csak annyira nincs detection, tehát annyira nincs feltárás, hogy minek befizetni. Tehát, hogy tökre kíváncsi lennék, hogy az egész miért, tehát a árérzékenységre hivatkozni az építőiparban az olyan, mint árérzékenységre hivatkozni a, nem tudom, a cukorkával kapcsolatban. Hát árérzékenyek vagyunk, igen, tehát amit nem muszáj megvenni, meg elfogyasztani, az figyelünk az árra. Nem? Tehát, hogy mindenhol árérzékenység van, adótanácsadásban is árérzékenység van, nem? Tehát, hogy szeretném érteni az okokozatot, meg miért pont ez a szektor az, ami 30-40-50 éve nem tud ebből kivergődni. Arról nem beszél, hogy ez 40 000 ember, akkor szerintem ez nem csak a small scale bizniszeket érinti, hanem még az is lehet, hogy a nagyobb bacskákat.
Hát igen, de szerintem ott kevésbé, mert a nagyobbnál ott minden szerződés alapján, számla alapján kell, hogy fizetődjön, ott a vevő áfát le tud vonni, kevésbé érzékeny arra, hogy ezen most 27-5% az áfa. Én inkább a magánszemély szektornál, meg ott van kevés, mert most tényleg a festő ez egy tök jó példa, hogy eljön a Józsi, kifesti a lakást, és mondjuk elrontja. De hát kötöttél vele valami szerződést. Ha bepereled, nem az alapján fogod beperelni, hogy adott-e számlát, hanem kötöttél vele egy szerződést, meg egyébként a Józsit megfogod, és azt mondta, hogy oda hívott, hogy már pedig ezt most újra lefested, vagy ha meg nem fogja lefesteni, akkor most mit csinálsz a számlát, azért megkaptál számlát. Tehát, hogy nincs meg az a, hogy mondjam, a magánszemély oldalán az a biztonsági érzet, hogy neki erre most. De viszont azt mondja a Józsi, hogy számla nélkül 400 000 számlával, meg 500 000, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy hát akkor számla nélkül. Tehát itt kéne megtalálni azt a. Tehát ebben biztos van egy nagyfokú edukáció is, hogy miért jó az, hogy te úgy gondolod, hogy a Józsi, hogy jó az, hogyha a Józsi fizet adót. Mondom, hogyha az input oldalát elvágod, tehát nincs az építési vállalkozónak készpénzes bevétele, akkor ő sem fog teremteni készpénzt, mert akkor nem fog elmenni a bankba és felvenni 5-10 millió forintot, mert akkor megint nyilatkoznia kell, hogy miért akar készpénzt felvenni, hanem akkor már kénytelen lesz, akkor ő is fehéren fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy itt innen van a bajok forrása.
Innen, meg egyébként onnan, amit meg is neveznek szerintem, hogy hatékonytalan az ellenőrzés, és nincsen mögötte igazi akarat. Nekem hosszú éveim vannak az ellenőrzésbe, ahol én ugyan áfát ellenőriztem, de nagyon sok esetben a járulékkomponens is szóba került, és többször is tapasztaltam azt, hogy a járulékkomponens ellenőrzését nem tartotta olyan fontosnak, mint mondjuk az áfa komponensnek az ellenőrzését, és én még erre nem találtam meg a magyarázatot, hogy ennek mi lehet az oka. Munkaügyi ellenőrzések gyakorlatilag elhanyagolható mértékben jelennek meg, ha megjelennek, akkor sem olyan szankciókkal, amik tényleg elrettentő erejűek lennének, szóval szerintem nem csak az egyik oldalon hiányzik a valós akarat emögött, hanem a másikon is. Jó lenne, ha ebben változás állna be, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Minden esetre az biztos, hogy az árérzékenység az egy fontos tényező, és nem csak itt, hanem például az élelmiszereknél is. A Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége szerint ugyanis a magyar élelmiszereken a legmagasabb az adó Európában. 27%-os áfa az értelemszerűen ehhez egy nagyon nagy hozzájárulást tesz, de erre még rárakódik a népegészségügyi termékadó, a kiskereskedelmi extra profitadó, és így összességében az Európai Unió legmagasabb adóterhelése van az élelmiszereken. Ebből fakad az, hogy azok ilyen drágák.
Hát ebben a hírben is volt egy jó nagy csúsztatás mindjárt az elején, mert az van, hogy negyedszázados mélyponton a hazai élelmiszeripar. Tehát nem azért van mélyponton a hazai élelmiszeripar, mert 27% az áfa és 4,5% a kiskereskedelmi ár, és mert a spanyol narancson ugyanúgy 27% az áfa és 4,5% a kiskereskedelmi adó, meg a szlovák teje és az osztrák sajton is. A probléma az, hogy miért van az, hogy inkább importálunk élelmiszereket, és azért a kiskereskedelmi értékesítésben a hazai forrású élelmiszer az sokkal kevesebb, mint az import, és ez nem az adó miatt van. Az lehet egy ok, hogy kisebb a forgalom, mert Magyarországon kevesebbet fogyasztanak a magas adók miatt, de hogy önmagában a magas adók miatt lenne versenyképtelen a magyar élelmiszeripar, az azért egy erős csúsztatás, mert egyébként a magyar élelmiszeriparnak is ott megvan az esélye, hogy exportpiacokat keressen. Nincsenek itt nagy távolságok, tehát hogy pillanatokon belül Szlovákiában, Ausztriában, Horvátországban és más piacokon lehet lenni. Én inkább innen keresném a bajok forrását.
Csak azért is van ez így szerintem egyetok ezzel érteni, mert igenis ki kell emelni, hogy van minőségbeli kérdés. Nem véletlen az, hogy a legnépszerűbb mondjuk szalámi az német boltokba is elérhető magyar szalámi, és oké, igen, ott lehet, hogy valamivel olcsóbban, mint itt, és ez lehet, hogy az áfa miatt van, de ők ki tudtak jutni arra a piacra is, mert olyan minőséget képviseltek, amivel ott is termék tudnak lenni, szóval ez az a része, amivel egyetértek. Amiben egy kicsit árnyalnám, az, hogy úgy nehéz hatékonyabbá tenni a termelést, hogy közben nagyon alacsony profitot tudsz realizálni, mert még a hazai piacon is el vagy látva olyan riválisokkal, akik versenyképesebbek nálad a méretükből fakadóan.
Hát igen, de ez egy ilyen sopánkodás, tehát hogy a szabályok azok ugyanolyan mindenhol, tehát ez egy közös piac, tehát ahogy megvan a lehetősége a spanyolnak, a görögnek, a osztráknak, hogy bejöjjön a magyar piacra, ugye a magyarnak is megvan a lehetősége, hogy bemenjen más piacokra, mégis a fordítottját látjuk, hogy a külföldiek ebben sikeresebbek. Tehát, hogy lehet itt az adókhoz hozzányúlni, de a problémát ez nem fogja megoldani.
Én is abban látom ennek a hírnek a jelentőségét, hogy nyilván az adóterhelés az egy fontos szempont, de legalább elindult a beszélgetés arról, hogy a magyar élelmiszeripar az miért olyan, amilyen. Jó lenne, nem akadnánk meg az adó szintjén.
Biztos, hogy van annak jelentősége, bocsánat, hogy szabad vágtam, hogy azért minden ország élelmiszeriparának a legfontosabb felvevő piac a hazai fogyasztás. Tehát, hogyha a hazai fogyasztás bezuhan, akkor az a hazai élelmiszeripart nagyon rosszul fogja érinteni. De hogy hosszú távon a fogyasztás néha meglódul, ha csak ettől függ egy szektornak a sikeressége, hogy éppen az adott évben hogyan alakul a fogyasztás, és ez hosszú távon oda tudja vágni az ipart, akkor ez azt jelenti, hogy ott nagyon strukturális problémák vannak, mert akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül a év végéig látunk. Tehát, hogy simán egy krízist azt át kell vészelnie egy élmű, tehát ugyanaz, mint a mezőgazdaságban van jó év, rossz év, tehát hogy ez nem, egy élelmiszeripart nem befolyásolhat az, hogy idén drága a búza, akkor jövőre nem gyártok kenyeret, tehát hogy ilyen nincsen, tehát hogy ezeket meg kell tudni ugrani, és hogy ez az a rugalmasság, ahol valószínűleg a magyar élelmiszeripar viszont sokkal rosszabbul szerepel.
Meg hát miért az adócsökkentés nem feltétlenül oldaná meg a problémát, szerintem az pont az, amit mondtál is, hogy egyébként ugyanannyi az adó a szlovák cukron, mint a magyar cukron.
Ja, meg ide citálták még az EPR díjat is, mint valami újabb, hogy a külföldi termékek csomagolóanyagán ugyanúgy meg kell fizetni Magyarországon az EPR díjat, nem lesz a külföldi termék ezért versenyképesebb vagy versenyképtelenebb.
Ez abszolút így van, szóval nem biztos, hogy itt kell keresni a probléma forrását. A probléma az van, ez kétségtelen, csak lehet, hogy más...
Miért állnak meg ezek a javaslatok, meg cikkek mindig az adónál?
Hát mert ez sokkal könnyebb kikönyörögni, hogy legyen kevesebb, és akkor megnő az ár, és...
De hogy ez, tehát, hogy...
Nem biztos, hogy megáll, tehát, hogy ugye csak ezt látjuk, azt jó, mi nem okay, látjuk, okay, hogy a háttérben milyen folyamatok zajlanak, vagy nem zajlanak.
Nyilván egy adózási podcastban általában azokat szedjük össze, azokat a híreket, amikben adóra hivatkoznak, csak... Tehát, hogy ez megint egy picit a probléma, én nem mondom, hogy nem az, csak hogy nem a teljes spektruma vagy a mélység a helyzetnek.
Igen, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez, illetve hogy milyen intézkedések lesznek, vagy nem lesznek ebbe a témába, akár adó, akár nem adó vonalon, de ha már adóterhelésről annyi szó esett ma, akkor ehhez kapcsolódik az utolsó hírünk, reflektáltunk is már rá. Nőtt a gyermekes családok adóterhelése Magyarországon. Ugye az OECD-nek ezzel a Taxing Wakes nevű kiadványával már az előző években is foglalkoztunk, ezt minden évben kiadja, ahol az adóéket vagy az adóterhelést vizsgálja. Ez gyakorlatilag a teljes munkaerőköltség hány százalékát vonja el az államadók is erőlük formájában, ennek a meghatározása az adóék. Ugye Magyarországon ez a gyerek nélküli átlagbért kereső munkavállalóknál 41,2%, ez nem változott a tavalyi évhez képest, ugyanakkor a gyermekes családok tekintetében minden esetben nőtt, ami egyébként alapvetően meglepőnek tűnik a retorika mellett.
Ez ugyanez, mint az áfa meg a jövedéki adó, az egyik az egy százalékos kulcs, a másik az meg egy tételes, tehát hogy az SZI az egy százalékos kulcs, ehhez képest pedig az adókedvezmény mérték az megtételesen van meghatározó jövedelemsávokhoz, és azokon meg nem változtattak, és szépen elment az élet. Amikor bevezették 2011-ben a családi adókedvezmény rendszerét, akkor az akkori átlagbérekhez képest ez egy nagyon gáláns rendszer volt, ami tényleg nagyon komoly jövedelemtranszfer volt, meg egy ösztönző lehetőség volt a családok számára, de hát ehhez a sávhoz nem nyúltak hozzá, közben pedig az átlagbérek, nem tudom, megduplázódtak, megtriplázódtak, most nem néztem meg a statisztikát, de hát ez értelemszerűen akkor azt jelenti, hogy az a kedvezmény mérték, ami abszolút összegben ugyanannyi, akkor az egy magasabb átlagbérhez képest már százalékosan sokkal kevesebb, és hát ez történt. Ha most kifejezetten ezt nézzük, de hogyha nagyon fetisizálni akarjuk ezeket a jövedelem transfereket, akkor szerintem érdemes azt megnézni, és erről voltak ilyen tanulmányok, hogy beváltja-e a célját. Mert hát miért csináljuk ezt? Tehát egyrészt van egy ilyen társadalmi igazságosság kérdés, hogy ahol több a gyerek, akkor ott több jövedelmet juttassunk, de azért hosszú távon miért csinálja ezt a kormány? Azért, mert azt szeretné ösztönözni, hogy nagyobb legyen a gyermekvállalás, illetve hosszú távon, hogy nem mindenki nyugdíjas legyen, hanem legyenek dolgozó emberek is. Tehát van egy ilyen, mondjuk, hogyha ilyen sok évtizedes perspektívában nézzük, és hát ebből a szempontból megnézzük, és azért vissza lehet keresni tehát azért most már az Orbán kormánynak is van egy 15 éves trekje, hát nem jók a számok. Tehát, hogy voltak ilyen kiugrások, amikor úgy tűnt, hogy ez valamit elindít, de aztán utána meg visszakorrigált, mert hogy igazából nem az történt, hogy több gyerek, hanem csak előrébb hozták a gyerekvállalás legfeljebb, de nem több gyereket vállaltak. És hát a környező országokban is hasonlók a tapasztalatok, tehát ugye Lengyelországban is ezerrel nyomták a különböző családi kedvezményrendszereket, és ott is az a tapasztalat, hogy igazából nagy elmozdulás nem sikerült ezzel elérni, tehát hogy viszont meg nagyon sokba kerül. Ilyen szempontból azért érdemes átgondolni, hogyha valóban az a cél, hogy több gyermeket vállaljanak, akkor mi kell ehhez? És ez nem csak pénz kell, tehát ez lehetőségek, infrastruktúra kell ahhoz, hogy olyan perspektívát kapjon a bárki, hogy úgy érzi, hogy megéri ebbe a világba szülni kettő vagy három gyereket, és nem mondjuk azon gondolkodik, hogy mikor megy el külföldre, vagy van-e óvoda, vagy van-e lesz-e, amikor ő felnőtt, ez a gyerek lesz-e még iskolája. Ha ezekre költik a pénzt, és nem feltétlen nyilván ezt most minden politikát ebből akkor ki kell venni, akkor ebből a szempontból, ha ezt most már itt tényleg idősorosan látjuk, hogy ennyire hatékonytalan, akkor ezt abba kellene hagyni. De nyilván nem fogják abba hagyni, mert pénzt adni az politikailag mindig sokkal jobb, mint azt mondani, hogy 10 év múlva jó lesz az egészségügy.
Hát de nem hagyták abba, de az, hogy nem növelték, az lehet, hogy pont abba az irányba mutat, hogy ők is valamilyen szinten ezt belátták, mert az abba hagyás az egy retorikai hátraarc, azt én nem tartom reálisnak, de az, hogy közben nem változtatnak a mértékeken, és ezáltal hatékonytalanná válik, és magasabb lesz az adóék, az lehet ennek a soft belátása ennek a történésnek.
Van ennek az adóéknek egyáltalán így ebben a formában, ahogy itt ebben a cikkben prezentálva, bármi értelme? Mármint, hogy azt mondani, hogy most sok-e a 41,2, vagy kevés-e a 25,7. Nincs mögött a transfer rész, amit te is említette, hogy bár más kontextusban, hogy ha befizettem az adóm 40%-át, akkor mit kapok érte cserébe? Ugye szerintem ez itt igazából a kérdés. És önmagában az, hogy ez most 40% vagy 20%,
ez egy tök érdekes.
Szerintem ennek így ebben a formában van egy indikatív jellege, de ha azt feltételezem, hogy az összes OECD országban ugyanúgy működik a társadalombiztosítás, ugyanúgy működik az oktatás, ugyanúgy működik az egészségügy, akkor van értelme összehasonlítani, mert akkor általában mindenki ugyanannyit költ ugyanarra.
És erre itt a hagyj reagáljak itt az adás vége felé egy ilyen kicsit szoftosabb
téma,
hogy hogyan kell promotálni azt, hogy hogy költjük el az adóforintokat. Amerika az a kommunikációnak, meg a reklámnak a hazája, a totum factuma. Én most egy 5000 kilométert lenyomtam ott 2 hét alatt, és rengeteg útfelújításon keltünk át, és mindenhol az útfelújítás elején kint volt egy hatalmas tábla, ami arra emlékeztette a kedves állampolgárokat, hogy az ő adóforintjaik most itt éppen dolgoznak.
Centjeikből.
Igen.
Hogy jó. Szerintem, hogy az van kiírva, hogy Európai Uniós támogatásban.
Nem, hanem, hogy az ő adó, hogy your tax is working here, nagy betűkkel ki volt emelve, és szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát, hogy ennek, meg ennek az egésznek akkor van értelme, hogyha azt mondjuk, hogy a te adód az, és én úgy se tudom, meg az átlag amerikai se tudja leellenőrizni, hogy ez a mondat mennyiben állja meg a helyét, hogy your tax is working here, de egyébként elolvasni meg mégiscsak valamennyire jól eshet neki, igen, hogy akkor nem a kukába dobtam, hanem
volt valami értelme.
Tehát, hogy erre így csak így a vége felé ennyit akartam reagálni, hogy ez egy ilyen általános...
Ez egy nagyon szép zárszó is volt, hogy your tax is working here.
Your tax is working here. Hát, kedves hallgatók, a mai adás ennyi hír fért bele, reméljük, hogy élveztétek a felvételt, és legközelebb is velünk tartotok, addig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dícsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.